archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Etetés. Szili László horgász történetei. Hatodik rész.
Bácsi egyáltalán nem háborodott fel az ideggyenge reklámszövegíró elleni galát csíntevésünkön, sőt elégedetten kacarászva megveregette a fiacskája vállát, majd legendás szűkszavuságára rácáfolva szót kért.
Tudjátok, hogy manapság már alig járok el horgászni, de egyszer-egyszer nem tudok ellenállni a téli mennyhalazásnak. Tavaly történt velem egy érdekes eset a Sajó partján. Nem igazán anekdota, de talán érdemes elmesélni. A Sajó N melletti hídjánál mennyhalasztunk, amikor elkapott egy kis keszeg tikkelő szemű halőr. Napi egyen persze nem volt, de mondta, hogy nem gond, mert itt a gátőrház, ahol elintézhessük, 375 forint plusz áfa. Udvariasan előre engedett. Menjen csak be a nagyszobába, addig előkeresünk a vignettát, mondta kedélyesen, és a szemben lévő ajtó felé intett. A teljesen üres, fekete márványpadlójú hodály közepén bőr melltartót és tangabugyit, valamint fém tűsarkú lakcsizmát viselő kövérkés horgász állt négy kézláb. A középkorú férfit 8 a plafonon körben elhelyezett halogén izzó világította meg. Hátával görcsösen homorított, fenekét és fejét mereven feltartotta. Farpofáin, illetve vállán vastag üveglap feküdt visszintesen. Szája sarka néha-néha megrendült, de ettől eltekintve teljesen módszanatlanul merett a folyó felüli fekete márványfalra. Mire hátrafordultam, a halőr már mögöttem állt. Barátságos mozdulattal az asztalra mutatott. Majd ott megírom a napi jegyet. Csak most vettem észre, hogy a bőrbikin is horgászt négy fehér műanyag szék veszi körül. A tikkelő szemű emberke leült, zsíros kalapja mellől golyóstollat akasztott le. A horgászjegyet egy szakadt borítójú könyvön írta meg. A Masochism, Com Deviation, Moral e Sexual című kötet volt Dr. S. Nacktól. Ragaszkodott hozzá, hogy visszaadjon 500-ból, aztán udvariasan kikísért. Legyen szerencsénk máskor is. Ha erre jár, először ugorjon be hozzám. Legközelebb úgyis csak Miskolcon van egyesületi iroda, mondta, csüppentett a szemével, aztán megrázta a kezemet. Remegő lábakkal értem vissza a többiekhez. Nem, egy vándorhorgász már semmi sem lepődik meg.
Dr. I, aki leesett állal hallgatta apja kalandját, kicsit kotorászott a konyhában, aztán bort és szódát hozott be. A fehér fröccsöntött műanyag pohára láttétek, klasszikus görög motívumot dolgoztak fel, fekete alakos váza festmény stílusban. Göndörszakállú ifjú hátulról szeretkezik, négykézláb álló hetérával. Fröccsöntött, mondtam magamban a szódás üveg kallantyúját lenyomva, és az összefüggéstől olyan ihletett állapotba kerültem, hogy el kellett mesélnem furcsa kalandomat a nagy természetű halőrnővel és a rosszindulatú törpével. A halőrnő mennyhalazás közben kapott el a Tiszaparton. Engedélyem nem volt, de meghívtam egy valódi vegyes gyümölcspálinkára, úgysem volt kapás.
A csávom tök buta, de úgy néz ki, mint Luke Skywalker.
Ahogy leültünk az asztalhoz, fedőn megrázta a mutató ujját, amitől rögtön rokon szenves lett. Sértett hangon megjegyeztem, hogy semmi olyanra nem gondoltam, de azért szívesen megmutatom a lézerkardomat. Éppen megrendeltem az első kört, amikor bejött a gyermekarcú törpe, nyomában barátjával, egy medvetermetű törökkel. A törpe testalkata arányos volt, arca és magassága egy 10 éves kisfiúé, de érezni lehetett, hogy sokkal idősebb. A pultnál felmászott egy koszos bárszékre, aztán fixírozni kezdett. A törzsalkoholisták hangosan biztatgatták, hogy táncoljon. Egyszer csak leugrott a székről, és őrült szeletelésbe fogott. Hirtelen megállt, és maga elé mutatott egy köpésre. A medve kelletlenül feltápászkodott, és ő is rázni kezdett.
A lányom barátja egy olyan csippendél fiú, egyszerűen gyönyörű. Úgy hívják őket, hogy Buddy Boys, és már táncoltak Japánba is. Egyszer elmentem megnézni, hát az egy nagy művész. Szólót táncolt. Az elején még katonaruhában volt, és a végén már csak egy kis gatya maradt rajta. Na, erre az a szép fiú most meg berakadt egy karikát a szemöldökébe.
Elszakadtam a táncolóktól, és rendeltem még egy kört. A törpe egyszer csak ott állt az asztalunknál. Az arcomba lihegve megkérdezte. Szánalmasnak tartasz? Intettem, hogy nem. És rendeltem még egy kört. Levelek borították el a mocskos, viaszos vászonterítőt. A halőrnő csillogó szemmel elém tolt egy párat.
A 15 éves szerelmemnek írtam őket. Fél éve minden nap írok. Visszaküldi az összeset. De felbontja.
Felemeltem az egyiket. Ennyi állt a gyűrött füzetlapon. Itt minden mindig ugyanolyan, nagyon unalmas, és én nem tudok másra gondolni, csak önre. Nagyon szeretem önt, vagy kicsit, már nem is tudom, ön pedig még mindig nem szeret engem, ugye? Zsófia. Beleolvastam egy másikba. Én eléggé szeretem önt, hogy azt ne mondjam nagyon. Ön viszont erre teljesen képtelen. Nem tudtam volna megszólalni, de megmentett a törpe. Megint az arcomba hajolt, úgy lihegte lelkesem. Ha a barátom kérdezi, mondd azt, hogy régóta ismerjük egymást. Semmit sem értettem, úgyhogy kértem még két pálinkát. A gyermekarcú már a bárszéken ült, és egy szó nélkül a cigis dobozomra bökött, majd feltartotta a hüvelykujját. Megbabonázva odavittem neki az utolsó szál pelmelt. Biccentett. Rágyújtott, aztán hátradőlt, mint Rultabíj József, a fiatal detektív, miután megoldotta a sárga szoba rejtélyét. Lábát hirtelen feltette a pultra, összenézett a medveszerű törökkel, és hisztérikusan felnevetett. A halőrnő felpattant, egy pillanatig meg sem tudott szólalni a dütől, majd vörös arccal odasziszegett a törpének.
Szopjon le egy puma!
Annak úgy látszik, nem volt kedve a szexhez az észak-amerikai kontinens legnagyobb termetű macskaféle ragadozójával, mert ilyetten elkotródott. Indulnom kellett a többiekhez a partra. Fizetés után visszamentem a halőrnőhöz elköszönni. Lelkesen írt egy vastag füzetbe, alig figyelt rám. A válla fölött belekukkantottam. Az aznapi dátum alatt ennyi állt.
Ellenőrzés. Pesti horgászok a palajon. Az egyikük meghívott a hörcsökbe. Kicsit unalmas fiatalember volt. Félénk, nagyon jóságos, de nem eléggé határozott.
Igazi horgász biztosan nem a kocsmában töltette volna az időt.
Képmutató alak. A horgászszakírók szerint ennek a sportnak amúgy sem a halfogás a lényege.
Hanem mi?
Hát, ha jól emlékszem, a természet közelsége.
Na, ebben van valami. Szigligeten például egészen közel van a természet, és milyen nehéz eljutni a halfogásig.
Menj, rabold el a réceorrú asszony lányát. Bújj előbb az orjukamba, találsz ott egy kocsmát. Abban a kocsmában igyál 3 kupicával. Ezt a jó tanácsot tulajdon lova adja a gazdájának, abban a feltehetően egy napokig tartó légyölő galóca parti után született Vogul eposzban, amit pontyozás előtt olvasgattunk Szigligeten. 3 napon keresztül. Itt a sajátos terepviszonyok miatt talán csak az akaraterő Balcó Andráshoz fogható bajnokai képesek horgászni. Szombat délután pompás haditervel a fejemben érkeztem meg a tópartra. Gyorsan fogok pár pontyot és vörös szárnyú keszeget a híres balatoni cserkészős módszerrel. A hétfő estig fennmaradó időben aztán kizárólag a fröccsözés kedvéért szakítom meg a napon heverészést. A cserkésző módszer igen élvezetes. Indításnak gatyára, derékban madzagolt moderre vetközik az ember, egyik kezébe úszóval felszerelt horgászbotot, másikba piros paprikával összegyúrt kenyeret fog. A madzagos gatya azért kell, hogy legyen mire rákötni a haltartószákot. A cserkész ezután bemászik a vízbe derékig, és a horgászmódszer nevéből következően cserkészni kezd a partinádas mellett. Ha bármi gyanúsat lát, furcsán hajladozó nádszálakat, felkavart vizet, patkányfarok frizurás német kisgyereket, oda dobja az úszót. A napszúrás és az égési sebek megjelenése előtt tele lehet fogni a szákot. Szóval kész volt a haditerv. Egy kicsit le kellett dőlnöm a diófa alá, mert remegő másnapos kézzel lehetetlen bevágni. Közismert a magas vitamin és ásványi anyagtartalmú szigligeti bor gyógyhatása, ezért nem utasíthattam vissza a házigazda invitálását a pincébe. Közben valahogy besötétedett, de nem izgultam, mert nincs romantikusabb dolog, mint holdfényben fenekezni a Balatonon. A második pincelátogatás után beláttam az ember tervez, Isten végez mondás igazságát, és letettem a fenekezésről. A későbbiekből annyira emlékszem, hogy valakinek bevallottam, mennyire vágyom egy horgásznőre, meg arra, hogy a szigligeti diszkó falán van egy érdekes illusztráció. Combig érő kék csizmát, és csak azt viselő, fekete nő egy leopárd fejét nyugtatja a Vénusz dombján. Vasárnap magas légköri melegfront törhetett be, mert mind az öten nehezen ébredtünk. Reggeli után azonnal lefeküdtünk a kis fehér parasztház elé a fűbe. Óránként jeges zuhanyt vettünk, cigizgettünk, később hangosan felolvastam a föld keletkezéséről szóló Vogul regét, amelyben a főhőst Daruláb sítalp bőrnek nevezi el az apja. Kétségkívül jobban járt, mint például az alsóvilági kereskedőként felsővilági kereskedőként kedvelt fejedelemhős. Vagy Zimbabwe egykori elnöke, a szárnysegédje megerőszakolásáért hosszú börtönre ítélt Kanaan Banana. Közeledett a cserkésző pontyozásra alkalmas napszak. Előtte még leugrottunk a strandra röplabdázni. A nádas felől tetovált horgász érkezett, szákjában hatalmas pontyal. Szigliget ekkora már teljesen demoralizált, alig pislákolt bennem némi lelkiismeret furdalás. Az esti fenekezést aztán végleg meghiúsította M., a rock'n'roll énekes érkezése, akivel közösen béreltünk lakást, és aki még nem ismerte a pincét.
Ez is olyan, mint az a levél, amit Barcelonából írtál nekem.
Megvan még az a levél?
Az akarat gyenge korboncnok elővette a horgász igazolványát, és az átlátszó nejlomborító alól kipiszkált egy összehajtogatott papírlapot. Hogy hogyan telik egy napon Barcelonában? A mai például azzal kezdődött, hogy kinéztem a szótárból azt a mondatot, hogy a barátnőm bolhás lett, bekentem az Imola friss csípéseit, aztán lementem beolvasni a házi néninek. Maria de Carmen de la Fuente-nek zavaros disznószeme és egyensúlyzavaros Yorkshire terrierje van. Dickens a félkarját odaadta volna egy ilyen szállásadó nőért. A zsugori asszonynak csaptelep és gázkazánboltja van a szomszéd utcában. Útközben eljátszottam a gondolattal, ahogy a mutatóujjamat vádlón a mellének szegezem és az arcába kiáltom. Bolhás pokrócot adott nekünk, pedig előre letettük a hat havilagbért. A saját költségére fogja fertőtleníteni a lakást maga vérszívó. A mutató új szegzést olyan átéléssel próbáltam el, hogy kis hiány nyakamat szegtem a meredek csiga lépcsőn. Egy ilyen formás kis szöveg biztosan mély hatást gyakorol rá, bár a jelenet erejét talán csökkenti, ha a szöveget papíron olvasom. Márpedig képtelen lennék hirtelen megjegyezni ennyi új spanyol szót. És mi van, ha válaszol? A nagy morfondírozás közben oda is értem a csaptelepbolt elé. Mint az ilyen feszült jelenetek előtt szokásos, a lelkem hirtelen kiszállt a testemből, és kívülről követte az eseményeket. Már a benyitás sem sikerült igazán fenyegetőre, mert a terrier az ajtó mögött sziasztázott. Még külsőbb szemlélő talán inkább a behosonás kifejezést alkalmazta volna a látottakra. A testem ezután odalépett a sunyi mosolygó Señora de la Fuente elé, és egyik kezében a jegyzeteit gyűrmékelve azt mondta neki: van egy kis probléma. A hárpia felvonta a szemöldökét. A testem ezután a következő szavakat préselte ki hevenyészet fordításban. Bolhák vannak. A lakásban. Az ágy. A barátnőmön sok bolha csípés. Belemélyedtem a jegyzeteimbe. A takarók. Régi. Ezért. Az asszony megdöbbenést mímelt, aztán mondott valamit a testemnek, amiből az egy szót sem értett, ezért elszállt a maradék önbizalma is. A sátáni nő győztesen mosolygott. Aztán azt javasolta, hogy mossuk ki a takarót, attól majd megfulladnak. A délután azzal telt, hogy különböző drogériákban válogatott megaláztatásoknak tettem ki magam. Nagy napjuk volt ez a barcelonai kereskedőknek. A szerencsésebbek tanúi lehettek, ahogy meglobogtatom a jegyzeteimet, és felolvasom a Bolhák vannak kezdetű beszédemet. A kiejtésemmel nem lehetett nagy baj, mert mindegyik eladó alpári tónusban röhögött, de bolhaport azt nem adtak. Ami a horgászatot illeti, a pergetőbotomnak már utazás közben nagy hasznát vettük. Az első éjszaka Velence mellett Mesztrében akartunk megszállni. Kora este értünk a városba, ahol a helyiek 10 perc alatt megtörtek azzal a vicces szokásukkal, hogy az angolul feltett kérdéseimre konzekvensen lassú, tagolt, olasz nyelvű választ adtak. Ezután a főutca közepén kifogyott a benzin. Szereztünk gyorsan egy olajos kannát, aztán benzint. Egy Hohes C-s dobozból tölcsért fabrikáltam, letekertem a kanna kupakját, és a nadrágomra zúdítottam 1/2 liter szuperbenzint. Az a szó jutott először eszembe, hogy beömlő nyílás. A stupid japán konstruktőrök kicsiny rugós csapóajtót terveztek a lyuk közepére. A felismerés nem tett boldoggá.
Be kéne nyomni valami vékony, hosszúkás izével.
1/2 perc, és megjelent a kedvenc Dame Exquisite Wobbler márkájú pergetőbotommal. Tényleg nem hoztunk magunkkal más vékony, hosszúkás tárgyat. Vérzett a szívem, de kénytelen voltam ezzel benyomni a csapóajtót. Rémképeim szerencsére nem váltak valóra, és a lakkot nem oldotta fel a benzin. Az első barcelonai délelőtt elmászkáltunk a kikötőbe. A sok buta turista mind a Kolumbusz szobrot bámulta, én viszont rögtön kiszúrtam, hogy közvetlenül a felszín alatt jó 1/2 kilós, domolykószerű halak napoznak. Délután teljes felszereléssel vonultam ki a helyszínre. A terepviszonyok gondos áttanulmányozása után úgy döntöttem, hogy úszóra itt semmi szükség. A damil végére kötöttem egy hosszú szárú horgot, rátűztem egy kocka cukor méretű kenyérdarabot, és bevetettem a móló lábához. A halcsapat lassan körözni kezdett a csali körül. A legnagyobb tapasztalt példány végül elszánta magát, ráfordult a kenyérre, felgyorsított, aztán csalódott a lemerült, mert egy sportos sirály megelőzte. Bevágnom nem is kellett. Legutóbb az orcikertben gyereket sétáltató cigány családok körében arattam ehhez fogható közönség sikert, amikor a kis betonozott szélű horgásztóban 1/2 óráig kerestem és fárasztottam egy hatalmas amúrt, de ők nem videókameráztak. A molló a legnépszerűbb sétáló utca meghosszabbítása, és még így tél közepén is nyüzsgött a turistáktól. A sirály 50 méteres függőleges kirohanással indított. A jól beállított féknek köszönhetően nem tépte ki a kezemből a botot. Kemény rántással próbáltam földre kényszeríteni, amire hátborzongató víjogással reagált. A helyzet aggasztóra fordult. Nagyobb közönségebb támadt, mint a 3 lábú gitárosnak. Lázasan kerestem a megoldást, de a szakirodalom nem ad semmiféle támpontot izmos szárnyasok fárasztásához. Bassza kutya, elharapom a zsinort, gondoltam. A vadó rángatózó botot a számhoz emelte, majd a zsinort szokás szerint 2 első metszőfogammal próbáltam elreszelni. Sehogy sem sikerült, mert az orson nem hagyományos damil, hanem a horgász űrtechnológia friss vívmánya, a több ezer elemi szálacskából font szuper zsinór volt. Az embergyűrű közepén ekkor megjelent a Guardia Urbana nevű önkormányzati erőszakszervezet 2 egyenruhás munkatársa. Mit csinál? Ezt a spanyol mondatot még én is megértettem, válaszolni rá viszont magyarul sem lett volna könnyű. Próbáltam egyetlen kifejező gesztusba sűríteni, hogy gondolhatják, hogy nem jó kedvemben ugrálok 300 japán között bottal a számban. Az egyik csendőr ekkor legnagyobb megkönnyebbülésemre elvigyorodott, és előhúzta a helyzet kulcsát, a multifunkciós bicskát. A múlt héten megismerkedtem Renátóval, a mexikói hotelportással. Úgy állítottam be magam, mintha én lennék a süllőzés nagymestere. Az ő országában szerencsére nem honos ez a halfaj. A jövő hétre nagy süllőző túrát tervezünk az Ebro folyóra.
Horgászszótár. Horgászkutya.
A horgászat kutya nélkül fele annyit sem ér, és 2-szer annyi halat hoz. 2 ok, hogy azonnal rohanjunk a menhelyre örökbefogadni. Első,
horgászkutya.
Foltos szerette legkevésbé a vizet, viszont nem akadt nála nagyobb rajongója a kutyák nemzeti sportjának, a rothadó maradványokban fetrengésnek. Egyszer az egyik unokatestvérem eljegyzési buliát tartottuk a Tolnai ház kertjében. Az esemény előtt fél órával elvittem sétálni a csillogó fehérre mosott és megfésült állatot, hogy véletlenül se rontsa el a család konzervatívabb tagjainak hangulatát, például egy nyilvános kakálással. A korábbi esetekből okulva foltost pórázra kötöttem. Majdnem leértünk a Kisduna partjára, amikor a
horgászkutya
egyszer csak összerogyott, mint akit agyonvágott a villám. Mielőtt igazán megrémülhettem volna, foltos már fel is pattant. Fehér hosszú szőrrel borított fejét a csajok algapakolásához hasonló rétegben friss emberkaka fette. Az alsó szomszédon keresztül beosontam a kert hátsó részébe, és az eredetileg csecsemő tisztításra szolgáló plékkádban tisztogatni kezdtem az elvetemült bűzborsz fejét. Lassan mindkettőnket elborított a sampóhab. Egészségügyi sétája közben ekkor ért oda az egyik híresen prűd nagynéném. Nagyon helyes, hogy ennyire tisztán tartod a kutyulit, csicseregte a negédes múmia, majd kellemkedve beletúrt a habba valahol arra felé, ahol a
horgászkutya
fejét sejtette. Micikém, fordult aztán hátra a fröccsös poharával időközben befutó nagymamámhoz, igazán rendes fiú a kisunokád, majd a kezéről habot rázogatva visszaügetett az ünneplő társasághoz. A sikolyt már a kerítésen túról hallottam, mert a néni távozása után egy pillanat alatt felmarkoltam az előkészített nádbotot, füttyentettem a
horgászkutyának,
és rohantunk a Dunára.
Etetés. Szili László horgász történetei. A hatodik rész hangzott el. Szereposztás. Szerző Bánki Gergely. Dr. I. Anger Zsolt. Dr. I. apja, a disztingvált védőügyvéd Lukács Andor. Halőrnő Imola Sáros Dililla. A többi szerepben Vinnai András. Zene Szesztai Dávid. A felvételt Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turai Tamás. Rendezte Vinnai András. A felvétel 2014-ben készült.
A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz.